Változó világunk című műsorunk következő adásánál azt mondhatom, hogy most aztán valóban változóban van a világunk. Azt hiszem, nincs ember ma Magyarországon, aki ne gondolna az ukrán háborúra, amit a szomszédunkba zajlik, az orosz-ukrán háborúra. Az elmúlt alkalommal már beszélgettünk egy kicsit ennek a gazdasági következményeiről, de hát sajnos még mindig folyik, a harc még mindig nem ért véget, a vérontás, és még mindig szaporodnak a cikkek, tanulmányok a nemzetközi irodalomban arról, hogy milyen következményei is vannak ennek a jelenlegi fejleménynek. Ugyanis mindenképpen nagyot változott a világ. Az eddig a második világháború után olyan háború nem volt, ami a vezető hatalmak között zajlott volna. Olyan természetesen elég sok volt a világ különböző részein, ahol Ázsiában, Afrikában, arab országokban, Latin Amerikában folytak harcok, de nem egymással harcolt a G7-eknek nevezzük azokat az országokat, amelyek a legnagyobb gazdasági és hát katonai jelentőséggel bírnak a világban. Ez egy időben G8-akra bővült, mert a rendszerváltás után időben Oroszországot is meghívták, és akkor egy hosszabb ideig úgynevezett G8-ak voltak világvezető országai. Nos, ezek között nem volt egymással vívott háború, de most van. Ez olyan dolog, ami fenyegető abból a szempontból, hogyha az Oroszország Ukrajnával vívott háborúja magával vonja a NATO országoknak valamilyen formájú bekapcsolódását, Ukrajna még és remélhetőleg továbbra se lesz, nem NATO tag, de a fejlett országok és a világ szolidaritása ott van mellette, mert úgy tekintik, hogy egy agressziót követett el Oroszország, hogy a területi integritásának a sérelmére katonailag beavatkozott. Úgy mondják, éppen most olvastam Raghuram Rajannak, vagy Rajannak az egyik legfrissebb cikkét, amiben hát azt mondja, hogy kázus belli nélkül támadta meg. Itt álljunk meg egy pillanatra, a múlt alkalommal is fejtegettem, úgy emlékszem, és most is ismét felhozom, megismétlem, hogy azért provokáció sűrűn volt, ugyanis a méghozzá NATO részéről azzal, hogy Ukrajnát minden áron az EU tagországává és ezen belül a NATO tagjává szerették volna tenni. Márpedig a rendszerváltás utáni időben, amikor még Gorbacsov, még abban az időben pontosan, amikor Gorbacsov megállapodott Bush elnökkel, ha jól emlékszem, azt a megállapodást kötötték, hogy a NATO nem fog az orosz határokig terjeszkedni. Nos, ezt már aztán a következő időszakban többször is felülírta a valóság, mert 1999-ben az európai kibővülés országokkal való részleges kibővüléssel, majd 2004-ben a széles körű kibővüléssel többeket felvettek. Hát a NATO-ba. Így mi, mint szomszédos ország Ukrajnával, még akkor csak Ukrajnával, már ugye a felvételünkkor az EU-ba való felvételünk előtt már bekerültünk tulajdonképpen a NATO-ba, mert a csatlakozásunk 1999-ben megtörtént. No tehát 2004-től kezdve meg sok ország, több ország is határos lett, kisebb országok, és ezért még hogy így mondjam, ezt az orosz hatalom valamilyen mértékig tudomásul vette, bár tiltakozott ellene. És aztán 2014-ben, amikor valóban sor került volna az Ukrajna NATO csatlakozására, pontosabban az EU-hoz való csatlakozására, de hát azzal nagyon kéz a kézben járt volna ez a bizonyos NATO tagság is, akkor tört ki ugye a krími háború, hiszen a NATO-hoz való csatlakozásnak az feltétele volt, hogy az adott országban politikai stabilitás legyen. Na már most ettől a orosz beavatkozástól mindjárt látszott, hogy itt már stabilitás nem lesz, és aztán, hogy ne is legyen, abban az Egyesült Államok politikája nagyon nagy mértékben belejátszott, a Majdan tüntetések, úgy hívták ugye ezt a szervezeti formát, és az előző elnök megbuktatása és a jelenlegi elnök hatalomra juttatása. Azóta Oroszország többször kifejtette, hogy szeretne garanciát kapni, hogy nem lesz NATO ország Ukrajna, és ezt a garanciát mindvégig elutasította, visszautasította az Egyesült Államok meg a NATO maga is, és azt is elmondhatom erről, hogy ezt sokan nem csak itt közvetlen Kelet-Közép-Európában, hanem Amerikában magában is számos szakértő nem tartja helyes vagy célra vezető lépésnek. Tehát az, hogy azért egy atomhatalom bajszát, mármint a medve bajszát nem érdemes rángatni. Többen mondták, hogy figyelemmel kellett volna, tudomásuk kellett volna lenni, hogy Oroszország szeretne maga körül egy többé-kevésbé NATO-mentes övezetet tartani, hogy így a legvégső fegyvertől eltekintve, értem ezen az atomot, más támadásoktól azért nagyjából biztonságban legyen. No, ezt a biztonsági garanciát nem adták meg neki, erre most ezzel a durva beavatkozással válaszolt, amelyet azt hiszem, hogy minnyájan elítélünk, mert az emberéletek ontása civilizált emberhez szinte méltatlan, bár még egyszer aláhúzom, hogy azért a világban sok ilyen történt, és abban sok fejlett országnak, USA-nak, oroszoknak és stb. A keze benne volt azért, csak nem itt, a fejlett világban zajlott. Nos, most a fejlett világban folyó, fejlett világ országai között folyó háborúban az európai és az USA, országok és az USA nem fegyverrel válaszolt, hála Istennek egyelőre még, és reméljük, hogy erre nem is kerül sor. Minden esetre bevetették a gazdasági fegyvert, a szankciókat. A múlt alkalommal erről néhány szót beszéltünk már. Raghuram Rajan, én most már így fogom kiejteni, ennek az amerikai, indiai származású, nagyszerű közgazdásznak a nevét, akiről előző előadásainkban talán már többször is említést tettem, nagyon sokra tartom, nagyszerű pénzügyi közgazdász, ő volt az indiai központi banknak az elnöke 3 éven át, egyébként az IMF-nek hosszú éveken át volt fő közgazdásza, és hát kiváló egyetemi professzor, nagyon sok pénzügyes könyvet és cikket írt, amelyeknek a nagy részét én mind olvastam. Rajan azt mondja erről a jelenlegi háborúról, hát igazi amerikai persze ő, hogy ennek a háborúnak a hatására megszakadhat a globalizálódás folyamata, ami által az egész világ szegényebb lesz. Nos, őszintén megvalva ezzel kapcsolatban azért kellene néhány kiegészítést tennünk, mert el kell ismerni, vitathatatlan, hogy a globalizáció eredményeképpen sok fejlődő ország is felzárkózott. Mindenekelőtt vegyük példának Kínát, hiszen valóban most látjuk, hogy olyan rohamos fejlődésnek indult, ami már-már szinte az Egyesült Államok sarkába liheg, mint gazdasági nagyhatalom. De sok más országban is én láttam néhány fényképet, pontosabban képet a képernyőn, különböző afrikai országok fővárosáról, hát kérem szépen, meg ázsiai országról nem is beszélve, olyan nagy városokat láthat az ember, hogy az esze megáll, vagyis olyan fejlettségi szint is van, nyilvánvalóan nagy jövedelem különbségek mellett ezekben az országokban, hogy átlagosan azt lehet mondani, hogy valóban egy kicsit az átlagszínvonal emelkedett a globalizáció hatására, de nagyon sok hátránya is van ennek a fejlődő országokban történő emelkedésnek, mert például a fejlett országokban beleértve az Egyesült Államokat is, és hát bizonyos mértékig látjuk itt ezt Európában is, hogy bizonyos beruházások következtében, amelyeket a fejlett országok a fejlődő országokba végeztek, ennek eredményeképpen felszabadultak munkahelyek, vagyis hát magyarán mondva munkanélküliséget eredményezett azokban az országokban, ahonnan a tőke elment. Így azt kell mondani, hogy a közelítés megtörtént, de két irányolt közelítés, mert bizonyos mértékű hátrányos hatásokat a fejlett országokban is okozott a jelenlegi globalizációs folyamat. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy teljesen felhőtlen, hogy csak folytatódjék így tovább a globalizálódás, mert sokan hívják fel a figyelmet arra, hogy a lokális érdekek figyelembe vétele elengedhetetlen. Tehát nem mondhatja valaki azt, hogy az én országomban lévő tőkések csak nyugodtan fektessenek be más országba, ott majd nagyon jól emelkedik az életszínvonal ennek hatására, mert munkahelyek teremtődnek, és se baj, akkor így a világ egészen jobban jár, mert a saját országának a választópolgárai viszont nehezteni fognak a munkanélküliség megnövekedésért, vagy azért, hogy nem a saját korábbi hivatásukba tudnak dolgozni az emberek. Lehet, hogy találnak valahol másod munkát, hiszen Amerikában is nem volt jelentős munkanélküliség az elmúlt időszakban, legalábbis nem volt látványos még a nagy pénzügyi válság után sem. Amerikában is találtak valami fajta munkát az emberek maguknak, de azt kell mondanom, hogy itt Magyarországon mi nagyon jól láttuk azt, hogy a rendszerváltozás és a piaci viszonyok hatására megnőtt a jövedelemdifferencia, és nagyon sokan kellett, hogy úgy elhagyják a hivatásokat, hogy valami olyan munkát végezzenek, amihez az egész előtte befektetett humántőkéjük nem volt szükséges. Tehát magyarán mondva, mégiscsak pazarlást is magával hozott ez a globalizációs folyamat. Nos, a lokalizáció és a globalizáció együttes szemlélete lenne nagyon fontos. De azért abban igaza van Rakura Rajánnak, hogy a gazdasági szankciókkal is egyfajta háborút vívunk. Egyfajta háborút, amely ugyan látszatra nem véres, de ez is háború. Sőt, mi több életről és megélhetésről szól. Hogy életről? Hát úgy, hogy a szigorítások, amelyeket az orosz központi bankra például bevezettek, összeomlásához vezettek a rubel rendszernek, a nemzetközi fizetéseket korlátozták, az orosz bankokba vetett bizalom alaposan megingott, a kereskedelmi szankciók, hogy nem szállítanak nekik repülőgépakat, hiszeket azt eredményezheti majd, hogy hát nyilván ott is az a termelési folyamat megakad, az, hogy nem engednek az oroszoktól vásárolni, oda vezethet, és oda is vezet lassan, hogy a multinacionális cégek kivonulnak, mindennek foglalkoztatás és növekedés csökkentő hatása lesz. Ennek eredményeképpen alacsonyabb életszínvonal alakul ki Oroszországban, ami rosszabb egészségi állapotot fog eredményezni, több halált, tehát végső soron még az életre is hatása lesz, így fogalmazza Rajan. Egyébként is, már most is én is figyelembe kísértem a demográfia állapotokat Oroszországban, nagyon alacsony a gyerekvállalás, fogyóban van a népesség, tehát addig, amíg egy picit nem javul meg talán az életszínvonal, addig nagyon nehéz lesz teljes mértékű stabilitást biztosítani Oroszországban. Túl sok olyan ország is van napjainkban, mondja Rakura Rajan, a világon, amelynek autoriter vezetése van. Az ilyen diktatórikus vezetésű országok, amelyek ilyen diktatórikus vezetési országok, amelyek hajlamosak lehetnek ilyen lépésre, mint amit Oroszország elkövetett, nem jó, ha ilyen példát látnak maguk előtt, hogy az ilyen háború megtorlatlan marad. Esetleg mások is vérszemet kaphatnak ilyesmire. Ezért mindenképpen meg kellene állítani ezt a folyamatot, békét kellene teremteni Oroszország és Ukrajna között. De a nemzetközi politikai rendszer napjainkra minden mérlegelés értelmében törésponthoz érkezett. Ugyanis az eddigi működési rend azért megbénult. Ahogy említettem, most a vezető országok közötti, a fejlettebb országok közötti harcokról van szó. Ukrajna már 1945 óta az ENSZ tagországa volt, még a szovjet időkben is külön tagállamként. Oroszország és Kína viszont még a biztonsági tanácsnak is tagjai. Nos, a biztonsági tanács a közelmúltban összehívott egy rendkívüli közgyűlést. Ilyenre, meg kell, hogy mondjam, nem került sor 1982 óta, tehát csaknem 40 éve nem volt ilyen rendkívüli közgyűlés. Ez a rendkívüli közgyűlés határozatot hozott, amelyet 193 tagjából 141 támogatott. Bár ezek a közgyűlési határozatoknak nincs kötelező erejük, de politikai súlyuk azért van. A határozat szerint, annak szövege szerint, elítéli az ENSZ Oroszország-Ukrajna elleni agresszióját, és hát ezt elsöprő többséggel szavazták meg, amint látjuk, de figyelemre méltó, hogy 35 tag köztük Kína tartózkodott. 5 ország, Oroszország, Szíria, Észak-Korea és Fehér Oroszország pedig a határozat ellen szavazott. Nem csoda, hát ezek potenciális orosz szövetségesek lehetnek. Ezt egy nappal megelőzően maga az Európai Unió is hozott határozatot. Ebben felszólították az orosz felet a fegyveres harcok beszüntetésére, és a már addig is hozott szankciókhoz képest további kemény szankciókat javasoltak. Ezek közül számos Magyarországot is érinti. Például az, hogy a Rosszatommal való minden kapcsolatot hát az EU országok felszólítják a tagjaikat, hogy szüntessenek meg. Az együttműködést kifogásolják. Sőt, a nemzetközi beruházásban budapesti jelenlétét is. Itt álljunk meg egy pillanatig, már korábbi előadásaimban talán említettem, hogy jó magam is 1971-ben részvevője voltam a Nemzetközi Beruházási Bank megalapításának, a magyar delegáció tagjaként. Ez egy olyan közös érdekű létesítményeket Kelet-Európában finanszírozott, akkor a KGST-ben finanszírozó bank volt, amely önmagában alaptevékenységét tekintve nem lehetne kifogásolható, de hát azok a gyanúk, amelyek körül lengik, hogy az itteni szovjet munkatársak esetleg netán az amerikai kémszolgált részei, hát ezt én természetesen se cáfolni, se megerősíteni nem tudom, ezt nem tudom kifogásolni, ha ezt az Európai Unió bizonytalansági tényezőnek tekintette, de hát azért annál fontosabb számunkra most, hogy az EU-s döntések az energiaszállításokkal kapcsolatban is szigorú vásárlási tilalmat irányoznak elő. Ez számunkra mindenképpen abszurd helyzet lenne, hiszen hazánk energiaellátása nagy mértékben függ az oroszokkal való együttműködéstől. Ezt súlyos következmények nélkül senki nem kifogásolhatja, hiszen rövid távon csak nem a gazdaság leállását, mindesetre a magyar emberek fűtési problémáinak azonnali jelentkezését, vagy legalábbis rövid időn belül jelentkezését jelenteni az orosz gázvásárlás vagy energiavásárlás megállítása, megszüntetése. Eddig is már az előző alkalommal talán kifejtettem, hogy voltak olyan lépések, hogy leállítják az orosz számlák nemzetközi pénzügyi elszámolási rendszerben való működésének a lehetőségét, kivéve azokat, amelyek az energiával kapcsolatosak. Aztán most már arra is szeretnék ezt kiterjeszteni. Nos, hát mi magyarok ezzel semmiképpen nem érthetünk az EU-ban egyet, hiszen nekünk, még ha esetleg az energiaszállítás diverzifikálásán gondolkodnunk is kellene, nekünk mindenképpen szükségünk van az Oroszországtól történő vásárlásra. Ez is egy olyan téma, amiről meg lehet, hogy már korábban szót ejtettem, mert sokan hajlamosak mindent teljesen sötét színben látni, ami a Kádár korszak alatt történt, pedig abban is voltak bizonyos pozitív erőfeszítések. Például az, hogy megpróbáltuk mi a 60-as években is már, mert érzékelte az ország vezetése, hogy a mi Szovjetuniótól való függésünk nem csak katonai, hanem energiai politikai függés is, és akkor létrehoztuk, felépítettük az Adria kőolaj vezetéket, ami ugye az arab olajszállítását is lehetővé tette volna tengeri úton érkező szállítmányokkal. Csak hogy mire ez felépült, éppen kitört az energiaválság, az energia árak olyan robbanásszerűen megemelkedtek a világon, hogy ahhoz képest az oroszoktól vásárolt energia számunkra még, mármint a Szovjetunióból akkor, még olcsóbbnak minősült, tehát szóba se jöttett, hogy az Adria kőolaj vezetéken keresztül szállítsuk. Csak mondom, hogy ez az a diverzifikáció felismert ténye, az természetesen napjainkig megvan, és meg is próbáljuk a vízenergia, hát az sajnos nagyon csekély, főleg a Büs-Nagymaros miatt nem jelentős, a vízszélenergiával, a bioenergiával, és próbálta már Magyarország ezt az energiafüggést egy kicsit lazítani, de még ahogy a napokban megkapott kormányzati támogatás, illetve tájékoztatás is elmondta, 65%-ba függünk az orosz energiaszállítástól. Tehát nem lehet olyan magyar gazdasági és politikai vezetés, ami egyet érthetne feltétel nélkül az oroszoktól való energiavásárlásoknak a megszüntetésével. Mert az Európai Parlament határozata, amely erre ösztönöz, ez jogi kötelező erővel ugyan nem bír, de mint EU tagország küldöttei, azért a magyarok is megszavazták. Itt most vita van azon, hogy beleértendő-e adott esetben ez az atom és egyéb energiaügyi határozatok is, hát hivatalosan a kormányzat száfolja. No mindegy, most ez a speciális, dehogy mindegy, hát nekünk ez létkérdés, de ez most a Rajancik elemzése szempontjából nem döntő, ebből a szempontból az a döntő, hogy általános hatása is van ennek az egész háborús szankciónak. Mert ahogy mondja Ryan, ezek csak látszatra vértelenek. De ő úgy véli, hogy bizony a szankciók is tömegpusztító eszközök, ez a megfogalmazás roppant érdekesen hangzik, egy noha indiai származású, ám de amerikai polgárprofesszor részéről. Ő azonban kifejti, hogy a szankciók nem válogatnak. Egyaránt sújtanak bűnöst és sok ártatlan. Ha széleskörűen alkalmazzák, akkor ez mindenképpen visszafordíthatja az eddigi pozitív folyamatait a globalizációnak. Egyre nagyobb a veszélye annak, hogy a gazdasági szankciók kérdését politikai nézetkülönbségek rendezésére általában is bevetik az országok. Vagyis ezt a gazdasági fegyvert használják majd fel. Például Kína, amikor Ausztrália felvetette, hogy a COVID kirobbantása ügyében vizsgálatot kellene indítani Kínában, ugye? Gazdasági szankciókat alkalmazott Ausztrália ellen. Tehát veszélyes példa lehet ez a gazdasági fegyver alkalmazása, mert lehetséges, hogy kormányok vállalataiknak politikai indítékok alapján megtiltanák a kereskedést, például bizonyos országokkal. Az is előfordulhat, hogy egyes országok maguk félni kezdenek, hogy a devizatartalékait befagyaszthatják más országok, vagy fordítva is lehetnek aggodalmak, hogy például egyes országok behívnak külföldi befektetőket, de aztán esetleg ráteszik a kezüket a vagyonra és elkonfiskálják. Mindezek az aggodalmak a nemzetközi kapcsolatok szűküléséhez vezethetnek. Tehát Ryan így fogalmazott, balkanizálódó gazdasági viszonyok alakulhatnak ki. Tehát fegyver a gazdaság is. Én mindig is úgy gondoltam, hiszen azt fogalmaztam már máskor is meg Prohászka Ottokár szavaival, hogy a politikai szabadság csak félszabadság, amikor gazdaságilag függesz valakitől. Legyen az a nemzetközi pénzügyi világ, vagy az energiaszállítók, amivel téged tönkre lehet tenni, az bizony kényszerű alkalmazkodásra szorít, és ezért ez veszélyes fegyver. Ezért ennek a fegyvernek az alkalmazásáról is, ahogy az atomfegyvereknél. Nemzetközi egyezményt kellene kötni. Tehát Rajánnak az a javaslata, hogy legyen egy gazdasági fegyverkorlátozási egyezmény. Éppen úgy, mint amikor a fegyverarzenálok leépítéséről volt szó. Fontos lenne például egy ilyen egyezményben differenciálni, hogy kikre is hatnak vagy hathatnak a szankciók. A széleskörűen ható szankcióknál nagyon nagy egyetértés kellene az alkalmazó, vagy az egyezményt megkötő országok részéről, hogy mikor lehet ilyet. De olyanoknál, amelyek csak a gazdasági elitet sújtanák, ott kisebb mértékű konszenzus is elég lenne Ryan szerint. Lehetséges lenne, fájjon ugyebár a gazdagoknak. Adott országban úgyis ők gyakorolnak a legnagyobb befolyást a mindenkori kormányzatokra. De Ryan, jó szakember és okos gondolkodó, arra is felhívta figyelmet, hogy az egyes országoknak magukon is kezdeni kell a szigorítást, mert ha eltűnik adóparadicsomok létét, adóelkerülés lehetőségét olyan pénzek számára, amelyek joghatóságuk területén parkolnak, de nem éppen politikailag ideális vagy erkölcsileg elfogadható forrásokból származnak, az bizony helytelen, tehát ott kell először szigorítani. De amikor aláássák egy ország valutarendszerét, és a szankciók súlyosan érintik a szegényebb néprétegeket is, vagy akár a középosztályt is, akkor nem lehet csodálkozni azon, hogy ilyen lépések agresszív nacionalistákká teszik az embereket az érintett országban. Hát, hogyha ha azt tudják, hogy azért nyomorognak, mert őket a fejlett országok szankciói sújtják, és ők, akik nem tehetnek adott esetben a kis emberek semmire, hiszen maguk is nyomorult, elnyomottak, akkor azt mondják, hát akkor már a hazánkkal leszünk szolidárisak, és adott esetben könnyen ők is feltüzelhetők agresszív beavatkozások alanyainak. Ryannak természetesen ebben igaza van. Mint minden tisztességes gondolkodó, azt nem veszi számításba, de pedig szóba jöhet, hogy a gazdasági szankciók ott az országon belül is véres lázongásokat válthatnak ki. Hát, én azonban erre is gondolok, hogy amikor olyan szankciókat alkalmaznak, amely a kisembernek is fáj, az a bajkeverésben érdekelt csoportoknak nem is jön olyan rosszul bizonyos országokban. Most itt talán furcsának találják, kedves hallgatóim, de messze múltunkba, nem olyan nagyon messzi, de hát az 1956-os évre visszamenőleg felidézem, hogy hogyan biztatott bennünket ellenállásra az Amerika hangja 1956-ban, akkor, amikor már reménytelen volt, amikor ők már, az amerikaiak, kinyilvánították, hogy nem áll szándékukba beavatkozni, tehát nem fognak nekünk segítséget nyújtani, de minket még a média biztatott, hogy álljunk ellen. Talán sokan a hallgatóink közül emlékeznek a Szabadság szerelem című filmből arra, hogy milyen keserűen mondta a filmben az értelmiségi műszaki egyetemista fiatalember: hát nekik az a jó, minél több áldozat lesz itt, annál jobban fogják utálni az orosz megszállókat. Nem lenne jó tehát, ha teret adnánk annak, hogy döntse meg bentről az adott ország hatalmát a keserűségében fellázadó szegény népréteg. Békés úton, diplomáciai úton kell találni a megoldást, a nemzetek önrendelkezését és szuverenitási igényét is figyelembe véve, de hát Sopron is azért, és Balassagyarmat is azért tartozik ma még Magyarországhoz, mert az ottani népszavazás és az ottani emberek ide akartak csatlakozni. Azért talán a nagyhatalmak keserű térképrajzoló döntései mellett, és akkor az amellett való nagy rendíthetetlen kiállás mellett talán az is fontos, hogy mit akarnak maguk az emberek. Azt azonban mindenképpen látnunk kell, hogy gazdasági háborúk sem vezetnek jó irányba. A békés egymás mellett élés mindig jobb, mint a háború. Imádkozzunk hát mindnyájan azért, hogy minél hamarabb véget érjen ez a vérontás, minél hamarabb megegyezésre jussanak az érintett felek, és mi békében tudjuk segíteni és támogatni magyar anyanyelvű Ukrajnában maradt népcsoportunkat, akik magyarnak vallják magukat, mind a mai napig magyarul beszélnek. Igen, ez egy nagyon, nagyon nagy kérdés. Ezzel együtt természetesen minden segítséget megadunk azoknak, akik elmenekültek a háború szörnyűségei elől. Meg lehet, hogy visszatérnek majd, ha békés idők lesznek, meg lehet, hogy már megragadnak itt Európában. Szeretettel fogjuk őket a társadalmunkba beilleszteni, ha így adódik, de természetesen jó lenne, hogyha a szülőföldjük megmaradhatna annak, ami volt az egykori Magyarország részeként magyarnak. Függetlenül attól, hogy a politikai határok hogyan alakulnak. Köszönöm a figyelmüket!
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.